Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 19. szemeszterének 12. szemeszterzáró előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 19. szemeszterében összesen 12 előadáson vehettek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízióban tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Ezért Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk Ungvári Krisztina Miskolcon született 1978-ban. Középiskolai tanulmányait szülővárosában, még egyetemi tanulmányait Szegeden, a Szegedi Orvostudományi Egyetemen végezte, ahol 2002-ben szerzett fogorvosi diplomát. Fog- és szájbetegségek szakvizsgát 2004-ben, konzerváló és fogpótlástan szakvizsgát 2007-ben tett. Szakvizsgái megszerzésének ideje alatt a fogpótlástan tanszéken oktatott és betegkezelésben vett részt, valamint PhD hallgatóként bekapcsolódott a tudományos kutatómunkába is. A bőrgyógyászati és allergológiai klinikán professzor dr. Kemény Lajos vezetésével elsajátította a szövettenyésztés alapjait, majd 2008-ban a fogorvostudományi karon beindította a szövettenyésztő labort, melynek azóta is vezetője. Doktori címét 2013-ban szerezte a Fogorvostudományi Kutatások doktori programban, alloplasztikai anyagok biointegrációja témában. 2014-től adjunktusként dolgozik az orálbiológiai és kísérletes fogorvostudományi tanszéken. A Szegedi Akadémiai Bizottság fogászati és szájsebészeti munkacsoportjának és a Fogorvostudományi Kar tudományos diákköri tanácsának titkára, a Fogorvostudományi Kari Tanács választott tagja. Főkutatási területe a szájüregből szeparált primer humán sejtek szeparálása, tenyésztése, vizsgálati módszereik elsajátítása, ezek felhasználása fogorvoslásban alkalmazott anyagok, oldatok, felszínek tesztelésére. Az orálbiológiai és kísérletes fogorvostudományi tanszék munkatársa, de állandó oktató a fogpótlástan tanszéken is, ahol magyar és angol nyelven tart előadásokat és gyakorlatokat fogorvostan hallgatóknak. Felkérem Ungvári Krisztina adjunktus asszonyt, tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen a bemutatást, és nagyon szépen köszöntöm a hallgatóságot, illetve szeretném megköszönni azt a lehetőséget, hogy itt ezt az előadást ezen plénum előtt megtarthatom. Előadásomnak igazából három része lesz. Az első részben az orvosbiológiai kutatásokkal szeretnék foglalkozni, kicsit bővebben. Második részben bemutatnám a mi karunkon létrejött kutatólaboratóriumot, leginkább a szövettenyésztő laboratóriumot, illetve a harmadik és szívem szerint a legkedvesebb részben pedig az in vitro sejtkultúráról fogok beszélni. Az első részben ugye a bioanyagokkal kapcsolatos kutatásoknak a folyamatába szeretném Önöket bevezetni. A fogorvoslás az már a maják óta működik, hogy úgy mondjam, ami 3000 évvel ezelőtt már jelen volt, azóta folyamatos fejlődés tapasztalható. Mind az eszközök, mind az anyagok, mind a technikák folyamatosan változnak, és ennek megfelelően az emberek igényei is. Láthatunk egy ősi etrusz fogpótlást, hát ez egy mai hídnak felelhetne meg esetleg, ahol is látható, hogy két fog elvesztése után a fogakat elvágták, és a koronai részt egy aranydróttal rögzítették egymáshoz, majd pedig a többi foghoz. Itt, ha meglátjuk, a szomszédos fogakhoz rögzítették, ez egy mai extenziós hídnak felelne meg, ami itt látható, tehát több hiányt fog pótolni ez a hídpótlás. Ma már azonban nem aranydrótokkal végezzük ugye ezeket a protetikai műveleteket, hanem különböző fogászati anyagokkal, fémmel, kerámiával próbáljuk helyettesíteni a hiányzó fogstruktúrákat, illetve a szomszédos fogak lecsiszolása is szükségeltetik ehhez a módszerhez. A magasabb elvárások olyan szempontból is jelen vannak, hogy még 60-100 évvel ezelőtt a fogorvoslásban leginkább a funkció visszaadása volt az elsődleges cél, Ma már az esztétika legalább olyan fontos, mint a funkciónak a helyreállítása. És nagyon sok esetben ez azzal jár, hogy az eredeti anatómiai helyzetet is módosítjuk. Láthatjuk ezen a képen, ez nem egy egyszerű eset, tehát itt nem csak egyféle problémával állunk szemben, nem csak az esztétikával van gond, illetve nem csak a funkcióval. Ha megnézzük itt, a fogak állása sem ideális, tehát az biztos, hogy kell majd egy fogszabályozó kezelés. Ha megnézzük a szájhigiéni állapotát, plak, illetve fogkő található a szájban, tehát mindenképpen egy kooperálás szükséges majd a fogorvosi szakterületek között, akár egy arcálcsont sebésszel is konzultálnunk kell, hogy ezt a szájüregi állapotot javítsuk, illetve egy jó esztétikát tudjunk kialakítani. És emellett azért láthatjuk, hogy vannak szuvas fogak, gyökerek, tehát gyökérkezelések esetleg, illetve a fogpótlástamban különböző fogpótlások készítése is ideális, illetve szükséges lehet az ideális esztétika és funkció kialakítására. Funkció szempontjából lehet nagyon szép egy fogsor, de hogyha egy nagy mosolynál kibukkan a szájból, az nem feltétlenül lesz funkcionálisan megfelelő. És gondoljunk csak bele, hogy el tudjuk képzelni az életet, hogyha a tévében ilyen színészek mosolyognak ránk? Ma már nagyon-nagyon fontos az esztétika. Régen is fontos volt, de ma már egyre inkább előtérbe került az esztétikának a minél magasabb szintű rehabilitációja, helyreállítása, hogy minél inkább elégedettek lehessünk önmagunkkal. És hogy mi vezetett el ide? Hát nagy valószínűséggel a kíváncsisággal indul el minden, ami egyrészt kísérletezgetést jelenthet, újítást, illetve fejlődésre törekvést. És ennek az egésznek a végén fog kialakulni maga a tudomány, és ezzel fogunk előrébb haladni. A tudományból, a modern tudomány az a 17.-18. század környékén fejlődött ki, amikor is a Novum Organum című könyv alapján a tudomány az már egy kísérletezés, és a kísérletekből a tények megállapítása jelentette az alapját igazából a kutatásnak, nem pedig a vallás, illetve a filozófiai irányzatok túlzott hatása. Ha belegondolunk abban, hogy milyen vizsgálati szintek vannak, ha például egy új anyagot kifejlesztenek, és mondjuk az a szervezetbe kerül, netán a szájüregbe, akkor nagyon-nagyon sokféle tesztelésnek szokták alávetni. Ilyenek lehetnek ezek a biomechanikai vagy technológiai vizsgálatok, ilyenkor természetesen az anyagnak a felszínével, összetételével foglalkoznak. A következő nagyobb csoport a biokompatibilitási tesztek, mivel ugye szájüregbe kerül, vagy akár szervezetbe, illetve szervezettel érintkezik. Ezekben az esetekben ugye vannak az in vitro vizsgálatok, illetve az in vivo vizsgálatok. Az in vivo vizsgálatokba tartoznak bele az állatkísérletek, illetve a humán kísérletek. És most szeretném önöknek ezt az egész folyamatot bemutatni egy abszolút légből kapott ötlet alapján. Önöknek mondjuk van egy ötletük, méghozzá egy új implantátum felszínt álmodtak meg éjszaka, ami egy implantátum, amire éppen azért, mert most volt éppen anyák napja, virágport fogunk szórni. És ettől várjuk azt, hogy ez az implantátum bekerülve a szájüregbe, minél hamarabb csontosodjon, tehát minél hamarabb a páciens tudja ezt használni. Ugye egy implantátum, különböző részei vannak egy implantátumnak. Akkor használjuk ezeket az eszközöket, hogyha a fogak elvesztődnek, és nem szeretnénk a mellette lévő két fogat lecsiszolni. Ilyenkor egy implantátum beültetéssel egy gyökéri részt beültetünk, ennek az anyaga általában titán. Ebbe egy műcson kerül, illetve arra egy felépítmény. Ez akkor lehet sikeres, hogyha a csontban lévő rész nagyon gyorsan, illetve jó minőségben csontosodik, osszeointegrálódik. Ez alapfeltétel. Tehát mondjuk mi azt gondoljuk, hogy ha a virágporral befújt implantátumot fogjuk behelyezni a páciens szájába, sokkal gyorsabb lesz ez a csontosodás, és a páciens hamarabb tud rágni vele, hogy úgy mondjam. Tehát hamarabb elkészülhet a korona rá. Akkor, hogyha ezt kitaláltuk, akkor az első dolgunk, hogy ki kellene alakítanunk ezt a virágporos struktúrát, de hogyan? Ugye kiválasztottuk az anyagot, virágpor lesz. Annak a kémiai összetételeit meg kell határoznunk, hogy pontosan milyen részekből álljon. Illetve nagyon fontos, azt már eldöntöttük, hogy titánra fogjuk helyezni, de a kristályszerkezet, hogy milyen lesz a végén ennek a felszínnek az anyagtani tulajdonsága, azt még ki kell fejlesztenünk. milyen legyen a felszíni struktúra, milyen legyen a pórus méret, az érdesség. Ezek nagyon fontos kérdések, mert ugye az implantátum, ahogy az előbb mutattam, különböző részből áll, és különböző simasággal rendelkezik az implantátum felszíne. Hogy miért fontos ez? Az implantátumnak az a része, amely a csontban van, annak megfelelően érdesnek kell lennie ahhoz, hogy az osztaoblasztok szeressenek hozzá eljutni, és szeressenek rajta megtapadni, és aztán osztódni. Anyaki rész, ott egy ilyen hámtapadás alakul ki, kötőszöveti sejtek, epitél sejtek, az már sokkal simább azért, hogy tisztítani is tudjuk, illetve azoknak a sejteknek az lesz ideális. Tehát ha fontos nekünk az, hogy ezt az érdességet, ami már a titánon kialakult, ezt mi ne csökkentsük. Tehát mondjuk egy egyforma vastag réteget kellene mondjuk valamilyen módszerrel felvinni, és itt jön a következő probléma, hogyan visszük fel? Ráfújjuk? Vagy rákenjük egy bármilyen eszközzel? Nagyon fontos, hogy ha már fel is vittük az anyagot, akkor milyen kötés fog kialakulni. Ha kémiai kötés, akkor ugye eléggé stabil lesz nagy valószínűséggel ez a felület, azonban a fizikai rögzülés során nem biztos, hogy elég lesz a rögzülés mértéke. Ugyanis az implantátumokat, amikor behelyezik, akkor becsavarják a csont felszínbe. Ennek megfelelően, mikor a csont felszín és az implantátum találkozik, az implantátum kialakítása, felszíni kialakítása, akkor ugye lejöhet ez a felszín. Tehát nagyon nem mindegy ez sem. És hogyha már megvan az is, hogy kémiailag rögzítünk, és nagyon szép, nagyon jó, akkor jön a kivitelezés. És ugye a szakirodalom, erről már gondolom rengeteget hallottak, a szakirodalom az végigköveti a kutatónak az életét. Bármilyen ötletünk van, azt mindig nézzük meg, hogy a szakirodalomban nem írták el-e. Nagyon sok kutatócsoport létezik a világon, és sajnos nagyon soknak esetleg jobbak az anyagi lehetőségei, mint a miénk. Ennek megfelelően esetleg már sokkal korábban eljutottak egy jó ötlet tesztelése során, egy sokkal magasabb stádiumban a vizsgálat során. Tehát mindig nagyon fontos, hogy irodalmazzunk, minden egyes lépésnél, minden egyes héten utána kell nézni. Mert hogyha valaki már publikálta azt az eredményt, amit önök szeretnének, akkor igazából elvesztették ezt az ötlet után jövő hatalmas lehetőséget, hogy ebből egy valóban egyedi kutatást tudjanak kialakítani. Jó, megvolt a struktúra kialakítása, megvan, virágporral borítottuk az implantátum felszínét, nagyon örülünk neki. Na, akkor elkezdjük tesztelni a felszínét kémiai, fizikai tesztekkel. Miért is kell ez? Hát, ha a szervezetbe kerül, akkor igencsak nagyon sokféle anyaggal ez a felszín kapcsolatba fog kerülni, és nem mindegy, hogy oldódik-e nyálban, esetleg lebontódik, degradálódik a felszín valamilyen anyag következtében, netán korrodálódik. A szájüregben eléggé nagy hőmérsékleti grádiens lehetséges. Ugye, ha esznek egy fagylaltot vagy jégkrémet, utána pedig isznak egy jó forró kávét, ott azért egy 30 fokos különbség biztosan keletkezik a szájüregben, ami aztán gyorsan csökken egyértelműen, de akkor is van egy elég nagy hőmérséklet különbség, nem beszélve a pH-ról egy-egy savas étel elfogyasztása után. És ugye itt nagyon fontos lesz az is, hogy fiziológiai erőkre nem fog elhasználódni ez a felszín. A rágás az egy folyamatos erőt jelent bármilyen felszín számára, ami a szájüregbe kerül. És hogyha megvolt a fizikai tesztelésünk is, és a felszín az tökéletesen a felszínen marad, anyában nem oldódik, nem degradálódik, nem korrodál, akkor jöhetnek az in vitro tesztek. Minden egyes lépésnél ugye van egy konkrét tervünk, egy célt ki kell tűznünk, a vizsgálómódszert kiválasztanunk, illetve egy hipotézist fogunk felállítani. Ha megnézzük, ebben az esetben van egy célkitűzésünk, az új felszínt élő sejtekkel szeretnénk tesztelni. A vizsgálómódszer kiválasztás következik, illetve a modell megalkotás, ebben az esetben in vitro technikában én sejtek mennyiségét szeretném meghatározni majd. Null hipotézisünk pedig az, hogy az új felszín nem hat a sejtekre, sem pozitívan, sem negatívan, tehát nem fog a sejtek száma változni, ha egy kontrollkorong vagy egy kontrollimplantátum felszínén letapadt sejteket tudok hozzá hasonlítani. A vizsgáló módszerek kiválasztása az egy elég nehéz és bonyolult feladat, éppen azért, mert nagyon sok dologtól függ, a stádiumtól, a finanszírozástól, anyagtól, ez egy elég bonyolult folyamat végállapota. Az in vitro módszerek, hogyha megnézzük, két nagyobb csoportja van, az in silico, illetve az ex vivo. Az in silico esetében általában valamilyen adatbázisra építünk, ezek általában számítógépes szoftverek. Az ex vivo pedig élőből származót jelent, ugye? Tehát itt valamilyen sejtszövet vagy szervnek a vizsgálata történik. Ez lehet egész szerv, perfúzió, szövet, szuperfúzió. Ami minket érdekelni fog leginkább, az a primer sejtenyészet. Lehetnek immortalizált sejtvonalak, szubcelluláris vizsgálatok vagy molekuláris vizsgálatok. A vizsgáló módszernél még azt is meg kell határoznunk, hogy milyen sejtípust használunk. A mi laboratóriumunkban humán primer sejtenyészettel foglalkozunk. Vannak epitélsejtek, amelyek a nyálkahártya legfelső rétegéből származnak. Vannak fibroblaszt sejtek, amelyek a nyálkahártya kicsit alacsonyabban lévő részéből származnak, illetve osztaoblaszt sejtjeink vannak, amelyek a csontból származnak. Illetve vannak immortalizált sejtvonalaink, illetve egy darab, ez az MG63, ez egy osztaoszarkóma sejtvonal, ez egy vásárolt sejtvonal. Hogy milyen is egy primer tenyészet, illetve egy folyamatos sejtvonal? Hatalmas különbség van a kettő között. A primer sejtenyészet esetén ugye egy páciensből származó nyálkahártya mintából fogom szeparálni ezeket a sejteket, és nagyon fontos, hogy egyedre jellemző minden tulajdonsága. Tehát ugyanaz a DNS van benne, mint a páciensből, akiből eltávolítottuk. Egy folyamatos sejtvonalnál általában megfigyelhető, hogy bármeddig, korlátlan ideig szaporíthatóak, nem öregednek, és az érzékenységük sem túl erőteljes. Hogyha megnézzük a primer tenyészetnél, bonyolult, igen, mert az immortalizált sejtvonalat bemegyek az interneten vásárolhatok bármilyen sejtvonalat, tehát az nagyon könnyen beszerezhető, ellenben a primer tenyészetnél pácienst kell szereznem rá, a páciensnek el kell magyaráznunk, ugye, hogy miről van szó, ő neki bele kell egyeznie természetesen, tehát etikai engedélyköteles ez a dolog. Utána a nyálkahártyát megfelelően kell kezelnem, abból el kell kezdenem sejteket szeparálni, és ez nem mindig 100%-os sikert mutat, tehát mindenképpen jóval bonyolultabb, mint egy folyamatos sejtvonal, ahol megrendeltem a sejtjeimet, és egy kicsi fagyasztó csőben megkapom a lefagyasztott sejteket, azokat felengedem, és már kezdhetem is a kísérletet. A primer tenyészet ugye időigényes, éppen azért, mert ott a szeparálást is nekem kell csinálnom, és költséges. A sejtkultúra vizsgálatoknál a legköltségesebb rész az leginkább az enzimek, amikkel a szövetekből a sejteket megpróbálom kiszedegetni. Biológiai minta, tehát soha nem mondhatjuk azt egy nyálkahártya láttán, hogy na ebből biztosan nagyon jó sejtek lesznek, mert a biológia az biológia. Sok minden érthetetlen, nagyon sokszor olyan dolgokkal találjuk szembe magunkat, amire nem számítunk. Viszont életszerűek lesznek a reakciók, és nagyon érzékeny. Tehát a páciensre jellemző regenerációs képesség van benne, ami tehát minden embernél természetesen más. A folyamatos sejtvonalnál ugye reprodukálhatók a reakciók, ha valamilyen ágenssel találkoznak, elsőre és tizedszerre is ugyanúgy fognak reagálni. És nagyon nagy a tűrőképességük. Szóval volt egy konkrét tervünk, tovább megyünk a módszer kiválasztásánál, mondjuk eldöntöttük, hogy mivel az implantátum felszínére raktuk már, mint arra a részre, ahol a csontsejtekkel fog találkozni ez a felszín, ezért mondjuk osztaoblasztokat fogunk használni, akkor milyen módszerrel szeretnénk a sejtek mennyiségét meghatározni. Használhatunk molekuláris biológiai módszereket, különböző festési módszereket, enzimreakciókat is értékelhetünk. Azok lehetnek csak egy adott pillanatban mérő, illetve egy dinamikus enzimreakciót is mérhetünk. Illetve sejtmennyiséget szeretnék, azt akarom nézni, hogy ez az anyag ez toxikus volt-e a sejtekre, vagy a sejtek elkezdenek gyorsabban migrálni az adott felszín felé, vagy akár a sejtek elkezdenek degenerálódni rajta, vagy pedig valamilyen enzimüknek az aktivitása változik. Nagyon fontos, hogy jó legyen a kérdés, amit felteszünk. Ez egy alapja annak, hogy aztán az eredményeink alapján egy jó választ tudjunk adni. Tehát, hogy hatással van-e az új anyag a sejtekre. Ugye a hipotézis nem változik. A választ úgy fogjuk elérni, hogy lefolytatjuk a vizsgálatokat, aztán megpróbáljuk az igaz-hamis válaszokat elkülöníteni. Ezek után értékeljük az eredményt és statisztikát végzünk, majd pedig a statisztika alapján mérlegelünk, és eldönthetjük, hogy a hipotézisünk igaz vagy hamis. És akkor mondtam már módszert, azonban a modellt is említettem. Mi is a modell? A modell tartalmazza a módszert. A modell egy kicsinyített világ, a valódi világnak a kicsinyített mása, amely arra alkalmas, amire mi szeretnénk. Ez jelenti azt, hogy használható legyen arra, amit mi szeretnénk. Jó legyen ez a modell arra, amit szeretnénk. Nagyon fontos, hogy a modell használata során mérhető eredményeket kapjunk, melyeket aztán tudunk értékelni, szeparálható legyen. Tehát, hogyha kint dörög az ég, akkor a sejteknek ne dörögjön az ég. Tehát egyértelműen elválasztható legyen a külső világban végbe menő hőmérséklet és bármilyen változásoktól, illetve szelektálható. Ez egy nagyon fontos dolog, ugyanis ha egy faktort, egy változót vizsgálok, akkor sokkal könnyebben tudok a kísérletek elvégzése után döntést hozni, hogy most ez az a dolog, ami hatott a sejtekre. Ha több változón van, ha több dolgot próbálok egyszerre tesztelni, akkor nem tudok ilyen egyértelmű választ adni a kérdésre, mert azok egymásra is hathatnak, azok a különböző változók. Jó, és akkor sejtkultúra. Végzünk egy előkísérletet. Már az előkísérlet során nagyon sokszor bele kell nyúlni a protokollba, mert rájövünk, hogy ez így nem kivitelezhető. De végigcsináljuk, a protokollt szépen kiegészítjük, majd értékeljük, és közben, miután elvégeztük az előkísérletet, a közben felmerült problémákat próbáljuk megoldani, és egy új protokollt fogunk kialakítani, és az alapján fogjuk megcsinálni magát az éles kísérletet, amit többször is elvégzünk. Az adatokat ellenőrizzük, statisztikát végzünk, illetve értékeljük a kapott eredményeinket, illetve következtetünk. És hogyha az in vitro sejtkultúra is megtörtént, és ott is minden rendben volt, a felszín hozta azt, amit mi vártunk tőle, akkor jön az in vivo tesztelés. Az első lépcső ugye az állatkísérletek, amely azért több szempontból is fontos. Egyrészt ugye az etika az állatkísérletek során, amely nem elhanyagolandó. A másik nagy elgondolkodtató dolog ugye a humánnal történő összehasonlíthatóság, mert nagyon sokszor az állati szervezet nem feltétlenül úgy fog reagálni valamilyen anyagra, mint az emberi. Tehát, hogy ezt mindig mérlegelnünk kell egy állatkísérlet elvégzése előtt, közben, során, és után is, hogy nem feltétlenül lesz az emberben is hasonló, vagy ugyanolyan eredmény egy tesztelés során, mint az emberben. Jó, ma már azért az állatkísérletek elég erőteljes szabályozás alatt állnak, úgyhogy nagyon fontos, hogy az állati fájdalmat, szenvedést csökkentsük a kísérletek során. Az állatszám csökkentése amennyire lehet, illetve hogyha tudjuk, akkor helyettesítsük más modellekkel. Azonban csak pár érdekesség, hogy nagyon-nagyon sok dolgot köszönhetünk az állatoknak. Több olyan betegség van, amelynek a terápiájának a kifejlesztésében állatkísérletek segítettek. Ilyen a veszettség, az angolkór, illetve a lepra. Vannak olyan betegségek, amelyeknek a prevenciójának a kifejlesztésében állatkísérletek segítettek. Ilyen a diftéria, a járványos gyermekbénulás, a bárányhimlő, illetve a kanyaró. Felfedezés. Például az inzulin felfedezése is állatkísérlethez kötődik, illetve a modern anesztézia, illetve a genetika nagy része állatkísérletek során került felfedezésre. Fejlesztésre is használják az állatkísérletet. A minimál invazív sebészet, illetve a nyitott szívműtétek is állatkísérletekhez köthetőek. És akkor, ha az állatkísérleteink is megvannak, akkor jönnek a humán klinikai vizsgálatok. Ennek általában, hogyha egy a farmakológiában általában 4 stádiuma van. Az első fázisban csak egészséges önkénteseken végzik ezt a tesztelést. Itt nagyon fontos, hogy azt a dózist keresik, amit mellékhatás nélkül elvisel a páciens. A kettes fázisnál már betegeken alkalmazzák ezeket az anyagokat, új anyagokat. Itt az a fontos, hogy a szer hatásos-e az adott indikációban, ami miatt ezt az egész kísérletet végzik. A harmadik fázisban a gyógyszer terápiás hatékonyságát próbálják bizonyítani, a negyedik fázis pedig már egy ilyen promótálás. És folyamatosan kell az etikai engedély, mondtam már az in vitro vizsgálatoknál, az állatkísérleteknél, illetve egyértelműen a humán klinikai vizsgálatoknál is elég erőteljes szabályozása van, és nem véletlen. És nagyon sok, nem csak etikai engedély értelemben van szabályozás, hanem van ez az ISO 10993, amely szabályozza a teljes bioanyagokkal kapcsolatos kísérletezésnek minden fajtáját. Ebből, hogyha csak kiemelek, van külön, amiről beszéltünk, a fizikai, kémiai, morfológiai, topográfiai karakterizáció, kémiai karakterizáció, az adott anyag degradációnak a vizsgálatára, in vitro citotoxicitás, illetve az állatkísérletek, tehát mindent, alapvetően szabályok alapján kell, hogy végezzünk, már mindennek van. És eközben adminisztráció, mint ahogy a világban mindenhol, önök is tapasztalják, hogy egyre több papírt kell kitölteniük, érdekes módon lassan már több a papír, mint amennyit dolgozunk. Az adminisztráció fontos. És nem csak negatív értelemben, hanem pozitív értelemben is. A protokollok során, hogy állandóan leírjuk, hogy mit szeretnénk, hogy mit csinálunk, mi történt, ezek alapján jönnek majd igazából a nagy felfedezések. Tehát, hogyha nem írjuk le, ha nem próbálunk mindent feljegyezni, akkor elsikkadhatunk nagyon-nagyon fontos részletek fölött. Tehát megtörtént ez az egész történet, és ha megnézzük, ez több év. Van olyan eset, amikor a forgalomba hozatalig akár 10 év is eltöltődik. És akkor ennyi volt az első rész. A második részben szeretném önöknek bemutatni a karunkon, illetve a karunknak az orálbiológiai és kísérletes tanszékének egyrészt kooperációit, illetve az eszközparkját, hogy mivel is tudunk itt dolgozni, ugyanis nem olyan régen van ez a szövettenyésztő laboratórium például, illetve a kísérletes tanszék. Felületkialakításokban szerepet vállalunk, ez nem nálunk van természetesen, hanem kooperációban vagyunk különböző tanszékekkel. Anyagtani fizikai teszteléseket is végzünk, illetve kooperálunk benne. Ugye nálunk az in vitro tesztelés az történik, van egy szövettenyésztő laborunk, leginkább humán sejteket használunk, a baktériummal is tudunk kísérleteket végezni, de ez természetesen a Klinikai Mikrobiológiai és Diagnosztikai Intézetben történik, kooperálunk velük. Állatkísérleteket is, tehát vettünk már részt állatkísérletekben és általában malac, illetve nyúlkísérletekben, ez a sebészeti műtéttanon szokott megtörténni, illetve van egy járóbetegellátásunk is, ahol a klinikai kísérleteket lehet igazából lebonyolítani. A B-épületben vagyunk, nem magának a foklinikának a fő épületében, pontosan szemben vele, a virágüzlet fölött található a mi laboratóriumunk. 4 nagyobb részt van, van a sejtkultúra labor, a halitózis labor, van egy molekuláris labor, illetve a mikroszkóp szobánk. A sejtkultúra laborban, ugye, mint már mondtam, sejtek szeparálása történik, ez epitélfibroblaszt vagy osztaoblaszt, ugye a már említett immortalizált sejtvonal, az MG63, proliferációs teszteket végzünk, illetve sebzéseket is próbálunk alkalmazni. Itt látható, ilyen steril fülkében kell, hogy dolgozzunk, ez a termosztát, ide kerülnek a sejtek akkor, amikor, tehát ők az életidejük nagy részét itt a termosztátban töltik, a centrifuga szükséges akkor, hogyha már nagyon sokan vannak, akkor egyik flaskából a másikba tudjuk őket továbbítani. Van bent egy mikroszkópunk, hogy lássuk a sejteket, és mindig tudjuk értékelni, hogy jól vannak-e. És egyéb eszközeink is vannak, amelyeket most különböző GINOP pályázatok során sikerült elnyernünk. Halitózis laborban van egy haliméterünk. Ennek az a lényege, hogy a kilélegzett levegőből tudja az illékony kénvegyületek keverékét meghatározni. Az orálkróma egy hasonló történet, ugyancsak a lehelet kénszármazékait tudja mérni és elkülöníteni, 3 csoportra osztja a kénszármazékokat, illetve az ammónia koncentrációt is tudjuk mérni. Ezek azért fontosak, mert ezek a vegyületek általában a szájüregi patogén baktériumok által termelt vegyületek, és így ezekkel a mérésekkel tudunk következtetni a szájhigiéné megfelelőségére vagy nem megfelelőségére. Van egy molekuláris laborunk, ahol egy PCR, illetve már több PCR eszközünk is van. Itt leginkább nyálvizsgálat történik, vagy parafinba ágyazott metszeteknek a vizsgálata, illetve mostanában már a sejtenyészetet is szoktuk tesztelni PCR-ral. Miért fontos a nyál? De egy fogorvos számára a nyál az mindennapi munkaeszköz, hogy úgy mondjam, mindig találkozunk vele, és igazából az egészségi állapotnak a tükre. Tehát, hogyha a nyálat elkezdjük vizsgálni, abból DNS-t izolálunk, szeparálunk, akkor igazából nagyon sok dologra tudunk következtetni. Nagyon fontos, hogy egy nyálnak az összegyűjtése az nem stresszes a pácienseknek. A legtöbb ember fél a fogorvostól. A nyál összegyűjtését otthon is megteheti. Tehát, hogy nem kell felesleges stressznek kitennie magát, és mégis tud valamilyen diagnózist kapni esetleg a nyál összegyűjtése után és leadása után. Ebből is tudunk ugye DNS-t izolálni. Van egy mikrotómunk, ami alkalmas arra, hogy fény és elektromikroszkópos vizsgálatokra alkalmas metszeteket tudjunk belőle, vele szeleteket tudjunk készíteni. Általában parafinba vagy más beagyozó anyagba kerül maga a szövettani anyag, és aztán tudja majd a metszeteket készíteni. Ez úgy néz ki, hogy kapunk egy sebészeti anyagot, akár a szájsebészetről vagy az orális medicináról, azt fixáljuk, beágyazzuk, és a beágyazás után ezzel az eszközzel tudjuk olyan nagyságú szeletekre vágni, amire szükség van a későbbi vizsgálatoknak megfelelően. Ezután, ha szükség van, akkor festünk, és aztán történik maga a mikroszkópos vizsgálat. Különböző méretű metszeteket lehet vágni ezzel a mikrotommal, attól függően, hogy milyen a kittünk, és mit szeretnénk természetesen abból a szövet darabból kimutatni. És akkor a PCR olyan sokszor elhangzott már, polimeráz láncreakció. Igazából a lényege az, hogy ennek a segítségével tudunk amplifikálni DNS részleteket. Ez miért is fontos? Azért, mert örökletes betegségeket tudunk kimutatni. Ez egy genetikai új lenyomat, apasági vizsgálatokban is használható. Tehát bármilyen részletet, ami jellemző arra az adott sejtre, mi megtalálhatunk, felsokszorozhatjuk és kimutathatjuk, hogy milyen mértékben, akár egy fehérjének a mennyiségére tudunk következtetni, illetve arra, hogy a DNS alapján mennyi fehérje fog termelődni. Utána a PCR-nak tartozéka úgymond, hogy aztán egy ilyen gélbe öntik ezeket az enzimeket, és aztán a gélt UV alatt kell megvilágítani, és ezek után fogunk rá találni azokra a részekre, amikre mi szeretnénk. Jó, a mikroszkóp szobában van egy kutatómikroszkópunk, amivel különböző vizsgálatokat tudunk végezni, különböző objektívekkel, illetve képanalizáló programmal. Itt látható. És akkor végre az in vitro sejtkultúra. Ugye a sejtszeparálás hogyan is történik? Ugye etikai engedélyünk van rá a szájsebészeti tanszéken, hogyha egy páciens megjelenik, és nincs általános betegsége, és olyan okból kell a fogat eltávolítani mondjuk egy fogszabályozás miatt, akkor megkérdezzük a páciensektől, hogy hajlandóak-e arra, hogy egy nagyon pici nyálkahártya részletet felajánljanak a kutatás oltárán. Ez így néz ki, egy ilyen nagyon pici kis nyálkahártya darabot kapunk, azt fiziológiás sóoldatban hozzuk át a szájsebészetről. Mosni fogjuk, és egy enzimbe tesszük egész éjszakára, másnap pedig egyszerűen két csipesz segítségével ezt a nyálkahártya darabot két részre tudjuk szétszedni. Az egyik oldali, ez a fehér, krétafehér színű kis hártya, ez lesz az epidermis, ebből fogom tudni majd az epitélsejteket szeparálni. És az a másik rész, ami elég ilyen kocsonyás állagú, az pedig a dermis, ebből ugye a fibroblasztokat fogjuk tudni kinyerni. Aztán még enzimeket használunk elég sokat, többször, és azután centrifugálás után egy Eppendorf cső alján ilyen szépen meglátszanak a lecentrifugált sejtek. Ilyenkor nagyon örülünk, sikerült sejtet szeparálnunk. Aztán, hogy ez milyen sejt, és hogy letapad-e, az már egy másik kérdés. Ilyen kis szövettenyésztő flaskákban indítjuk a sejttenyészetünket, minden nap ránézünk, és hetente háromszor etetjük őket. Itt láthatóak a letapadó sejtek, itt még különböző változatos alakúak, de leginkább tükörtojás alakúak, amikor jól érzik magukat. Illetve konfluens epitélkultúra, azért hívjuk konfluensnek, mert ilyenkor már nincs több helyük. Tehát nincs helyük arra, hogy tovább osztódjanak, mert a teljes rendelkezésre álló felszínt benőtték. Itt láthatóak ugye az epitélsejtek, és itt vannak a fibroblaszt sejtek, ezek hosszúkás, orsó alakú sejtek egyébként, és kötegekbe szeretnek rendeződni, ők lesznek a dermiszből. És ha csontot kapunk, csontrészletet, akkor abból pedig osztóblasztokat tudunk szeparálni, azok itt látható egy éppen letapadóban lévő pár sejt. És hogy mit is csináltunk eddig, meg mikre vagyunk ott képesek? Hát egyrészt a sejtmennyiség meghatározás az már régóta próbálkozunk vele, és több módszerünk is van, illetve az élőhold arány. Ezt különböző kémiai szereknél vizsgáltuk a sejteket. Ezek általában olyan kémiai szerek voltak, amelyek implantátumok esetén alkalmazandó szerek, hogyha az implantátum körül gyulladás alakulna ki. Fluorid tartalmú készítményeket is vizsgáltunk orális sejtekkel, módosított titán felszíneket, felszínbevonatokat, illetve egy ilyen migrációs vizsgálatot is elkezdtünk már És most az én anyagom, amiből az én disszertációm született, ez 2013-ban volt, akkor még Rakoncai professzor volt az alprogram vezető a Fogorvostudományi Iskolának. Ugye implantológia témakörben ment a történet, láthatjuk magát az implantátumot, ugye arról már beszéltem, hogy akkor lesz sikeres egy implantátum, és akkor fog akár élethosszig szájban maradni, hogyha megfelelő a csontosodás, tehát maga az alsó résznek, a gyökéri résznek a csontban való rögzülése megfelelő lesz, jó lesz a zárás, a lágyrészzárás, illetve megfelelően tudja átvinni majd a koronai felépítmény a rágóerőt magára az implantátum testére, illetve az pedig a csontra. Periimplantitis. Mi is az a periimplantitis? Ugye az ugyanúgy, mint a természetes fogak mellett, az implantátumok körül is kialakulhat gyulladás, és nem csak, hogy kialakulhat, hanem ez sajnos elég gyakran ki is alakul a páciensek esetében 15-28%-ban. Most egy implantátum behelyezés sem egyszerű, illetve olcsó mulatság, és nagyon fontos, hogy próbáljuk ezeket a gyulladásokat minél hamarabb megállítani, visszafordítani. Magának a periimplantitisnek a terápiája, tehát a periimplantitisről akkor beszélünk, hogyha olyan mértékű a gyulladás, ami az implantátum körül van, hogy már csontlebontódással is jár. Ezekben az esetekben elég komplex a terápia, de mindenképpen egy lépés az, hogy valamilyen kémiai szerrel elkezdjük tisztítani ezt az implantátum felszínt. Ez lehet nagyon sokféle anyag, amit állandóan használnak a fogorvosok, tehát ezek abszolút széleskörűen alkalmazott anyagok. Mi ebből néztünk ki hármat, a citromsavat, a klórhexidin digluconátot, illetve a 3%-os peroxidot, és ezekkel végeztük a kísérleteinket. Az implantátum anyagnak megfelelő pici titán korongokkal dolgoztunk, ezeket alkalmaztuk, és ezeken végeztük a felszíni módosításokat, méghozzá úgy, hogy egyszerűen az implantátum, vagy erre a kis korongnak a felszínét, illetve magát az egész korongot beborítottuk 5 percig peroxiddal, citromsavval 1 percig, illetve klórhexidin digluconát oldata, ez egy rendszeresen használt szájöblögető. És aztán lemostuk ezeket a szereket ezekről a titán korongokról, többször lemostuk ultratiszta vízzel a korongokat, hogy a maradványokat is eltüntessük róla, majd pedig különböző megfelelő sejteket helyeztünk a korongokra. 24 óra után azt néztük, hogy ezekre a korongokra az oldatban lévő sejtekből mennyi tapadt le, 72 óra múlva pedig azt néztük, hogy a letapadt sejtek mennyire szeretnek osztódni ezeken a felületeken. Vizsgálati módszerként két vizsgáló módszert alkalmaztunk, egyrészt az MTT-t, ami egy élő sejt meghatározó módszer. Nagyon fontos, hogy ő csak az élő sejteket méri. A fehérje meghatározás volt a másik, amely egy különleges kit, nem is annyira különleges kit segítségével történik. Itt a lényeg az, hogy nem csak az élő, hanem az elhalt sejtekből származó fehérjét is képes lemérni. Tehát különbözőek voltak a módszerek. Az MTT, hát részletesen leírom, de szerintem igazából a lényeg az, hogy élősejteket tud mérni, illetve az, hogy a mitokondriális enzimek fognak egy olyan reakciót végezni, hogy egy sárgából lila színű színreakciót fogunk kapni, amelynek az optikai denzitását akkor még a bőrgyógyászati klinikán mértük, ma már mi is, nálunk is van olyan eszköz, amelyel ezt le lehetne mérni. A fehérje koncentrációmérés nagyon hasonló, itt is az optikai denzitást mértük le spektrofotométerrel, és itt is egy lila színű oldatot kaptunk, csak mondom, itt az a nagy különbség, hogy nem csak az élő, hanem az elhalt sejteket is lemértük. Azt tapasztaltuk ezeknél a kémiai szereknél, hogy a sejtek letapadásában, ha csak az élő sejteket néztük, nem volt különbség. Voltak eltérések, de szignifikánsan, statisztikailag értékelhető különbség nem volt. Ellenben a 72 óra után, ha megnézzük a klórhexidin tartalmú anyagnál, már a sejtek nem szerettek elkezdeni osztódni ezen a felszínen. Tehát a letapadt sejtektől nem lett sokkal kevesebb, tehát hogy nem haltak meg rajta mind, azonban maga az osztódás az nem nagyon indult el. És ez nem is véletlen, hogy ezt kaptuk. Ellenben a fehérje koncentrációnál, nem volt statisztikai különbség a csoportok között, 72 óra után sem. De mondom, ez egy másik módszer, és itt az élő és az elhalt sejtek fehérje mennyiségét is mérte. Tehát nagyon nagy különbség van a módszerek, különböző elven működő módszerek által kapott eredmények között. És akkor ugye elmondhattuk azt, hogy nem csak saját kultúrát végeztünk, hanem a felületeket is értékeltük, különböző felületi struktúrát, érdességet is, és azt tapasztaltuk, hogy a klórhexidin az bekötött a felszínbe. Tehát nem véletlen, hogy a sejtek nem akartak annyira osztódni rajta, mert hogy egy olyan módosult felszín keletkezett, ami számukra nem volt ideális. Ellenben a peroxid, illetve a citromsav az hasonló vagy nagyobb mértékű sejtletapadást eredményezett, mint a normál korongokon. Nagyon fontos, hogy ezek a vizsgálatok segíthetnek a gyakorló fogorvosok számára. Mert már ezzel, hogy ezt megállapítottuk, ezzel már tudunk talán egy kis pluszt adni ahhoz, hogy a mindennapi munkájuk sikeresebb legyen. Fluorid tartalmú szereket vizsgált Steyer agyunktusnő. Miért fontosak ezek a fluorid tartalmú szerek? Ugye prevenciós célból szoktunk fluorid tartalmú öblögetőket, géleket alkalmazni, hogy minél erősebb legyen a fogzománc. Azonban titánból készülő drótok lehetnek szájban, akár egy fogszabályozó kezelés során. Nagyon nem mindegy, hogyha fluorid tartalmú öblögetőket, géleket használnak, az a titán felszínen hogyan fog, mit fog egyáltalán előidézni. Kontrollkorong hasonló volt, tehát így néznek ki ezek a kis korongok. Fluorid tartalmú gélbe, öblögetőbe, illetve egy 1%-os nátriumfluorid oldatba helyezte őket. Az 1%-os nátriumfluorid az azért nagyon tömény és nagyon alacsony a pH-ja. Ő azt tapasztalta, hogy a letapadásnál nem volt különbség, azonban a proliferációnál a nátriumfluoriddal kezelt korongok esetében igencsak nagymértékű sejt csökkenés volt. Itt is, amikor a felületet vizsgálták az öblögető, illetve gél, illetve a nátriumfluorid kezelés után, észrevették, hogy a nátriumfluorid után elkezd korrodálódni a titán. Tehát ha önöknek értelemszerűen ortodonciai, tehát fogszabályozó kezelésük van, és van egy ív a brekettek között, és az titánból van, és jó eséllyel titánból lesz, mert általában ikkel titán ötvözet, akkor 1%-os nátriumfluorid oldattal legyenek szívesek nem öblögetni. A docens úr polipeptid rétegeket vizsgált titán felszínen, ezek ilyen önrendeződő, többszörösen felvihető rétegek, ezek mind azért vannak, hogy megpróbáljuk magát az implantálás utáni gyógyulásnak az idejét lerövidíteni. Tehát, hogy a pácienseknek minél hamarabb lehessen olyan hídjuk vagy koronájuk, amin rághatnak, és nem csak esztétika, hanem funkció szempontjából is minél hamarabb teljes életet élhessenek, és komfortos legyen az életük. Lézeres felületmódosításokkal is foglalkoztunk. Egyrészt lézeres ablációval, másrészt lézeres anyagfelhordással, különböző látszövetektől mentes, dekoronált foggyokérőrlöményt próbáltak rávinni a korongokra, és ezeket is vizsgálták implantátum felszínmódosítás gyanánt. Illetve egyéb bevonatokat is vizsgáltunk. Dékány professzor úréknak a kutató csoportja kópolimer alapú anyagot fejlesztett ki, és ezeket tesztelhettük mi MG63 sejtekkel. A Györgyei Ágnes, illetve a Masa Roland végezték a kísérleteket. Ők Alamar Blue, illetve MTT vizsgálatot végeztek. Az Alamar Blue hasonló az MTT-hez, ez is csak az élő sejteket nézi, csak ez egy redoxi folyamatot fog vizsgálni. Illetve most már a fluoreszcens vizsgálatokat is tudunk végezni a mikroszkóp segítségével, úgyhogy bővült a repertoár, hogy úgy mondjam. Migráció vizsgálatát is kezdtünk, ezek, amiket láthatnak, ezek egy 200 mikroliteres tiphegynek, tehát egy pipetta hegynek a lenyomata, amit megscratcheltük a már benőtt tenyésztőkorongot, tenyésztőfelszínt, tehát egyszerűen egy mozdulattal végighúztuk a sejtekkel beborított felszínen, így ezek a sejtek eltávolodtak, és azt néztük, hogy mennyi idő után, milyen mértékben migrálnak oda a sejtek, és mennyi idő alatt fogják benőni ezt a területet, ahol eltávolítottuk a sejteket, tehát ugye a migrációt is vizsgálnánk. Itt majd szeretnénk a sejteket megjelölni, hogy minél inkább vizualizál, tehát láthatóvá tegyük bizonyos sejteknek a mozgását. Tehát a vizualizációt szeretnénk fejleszteni tovább. Mostanában szénnanocső tesztelésen is dolgozunk. Itt még nagyon sok kérdés van. Egyébként napelemek céljából van egy hatalmas nagy kutatás, mi itt sejtkultúra szempontjából próbálnánk a szénnanocsövet úgy alkalmazni, hogy implantátum módosítás szempontjából jó lehet-e, hát ez még a jövő zenéje. Még próbálkozunk, hogy hogyan tudjuk a sejtkultúra kísérleteinket elvégezni. És akkor most, ami nagyon-nagyon aktuális, az az identifikálás, ugyanis próbáljuk a sejtjeinket meghatározni mindenféle módszerrel, PCR-ral például, illetve immunfluorescens festésekkel, immunhisztokémiával, hogy bebizonyítsuk, hogy ezek a sejtek, amelyeket a páciensekből kiszeparálunk, ezek valóban azok a sejtek. Szeretnénk megnézni, vizsgálni, hogy milyen gyorsan öregednek, tudunk-e esetleg segíteni ezen a folyamaton, valahogy lassítani az öregedésüket, hogy minél tovább tudjuk felhasználni az in vitro vizsgálatokban őket. Citotoxicitás mérés a következő nagyobb falat, amit szeretnénk most elvégezni, akár a különböző új anyagok tesztelése során az, hogy mennyire toxikusak a sejtekre, ez egy nagyon fontos dolog lenne, folyamatban vannak. Lézerhatást is vizsgáltunk, illetve biszfoszfonát tesztelést is végzünk. És számomra a sejtkultúra az egy végtelen, azonban láthatjuk, hogy mégiscsak véges, mert az in vitro az elkezdődik valahol és valameddig tart. Azonban annyira sok újdonság van, annyira nagyon sok metód fejlődik, nagyon sok protokoll, nagyon sok kit, minden nap új anyagok kerülnek a piacra, és igazából hiába van vége, mégiscsak határtalan. Bármire felhasználhatjuk, és bármit bebizonyíthatunk vele. Ennyien kezdtük el, amikor én kezdtem a PhD iskolámat. Most ennyien vagyunk, egyre több a munka, és nagyon remélem, hogy nagyon-nagyon sok dolgot fogunk tudni hozzátenni a gyakorló fogorvosoknak a mindennapjaihoz. Tehát végül elmondhatjuk, hogy folyamatosan fejlődünk, a technika, a módszerek, az anyagok, és nagyon fontos, hogy olyan anyagokat használjunk, amik bizonyítottan biztonságosak, és ennek alapvető feltétele, hogy minél több szempontból és minél több szinten vizsgáljuk ezeket a felszíneket, anyagokat. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen az előadást, és önöknek is köszönöm egész fél éves megtisztelő figyelmüket. Találkozunk a következő szemeszterben. Viszontlátásra! Thank you.